Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hétfőre halasztotta Brüsszel a tárgyalást az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításáról, miután Magyarország blokkolta a kezdeményezést az uniós nagykövetek pénteki ülésén, közölte a HVG lengyel elnökségi forrásra hivatkozva. Amennyiben január 31-ig nem születik döntés a szankciók meghosszabbításáról, azok hatályukat vesztik. Ez azt jelenti, hogy Oroszország hozzájuthat közel 210 millió eurós befagyasztott állami vagyonához. Nincs B-terv, a következő napokban jóvá kell hagyni a szankciókat, a témát a hétfői külügyminiszteri ülés napirendjére helyezték át. Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádiónak adott interjújában arról beszélt, hogy az Oroszország elleni szankciók ártanak a magyar gazdaságnak és az állami költségvetésnek. És Magyarország csak abban az esetben támogatja azok fenntartását, ha Ukrajna teljesít 3 feltételt hazánkkal szemben. Indítsák újra a gáztranzitot, ne támadják a török áramlatot, és ezt a piszkosságot, amelyet most csináltak a gázzal, ne ismételjék meg az olajjal. Idén a korábbinál még többet, 3754 milliárd forintot biztosít a kormány a gyermeknevelés támogatására, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán szombaton közzétett videójában. Zsigó Róbert hangsúlyozta, a kormány nem a migrációt, hanem a magyar családokat támogatja, ezért tovább erősítik a gyermekes családok anyagi biztonságát. Jelezte, a háború okozta nehéz körülmények ellenére, idén további 447 milliárd forinttal emelték a családtámogatások összegét. Így a 2025-ös költségvetésben már 3754 milliárd forintot biztosítanak a gyermeknevelés támogatására, ami 4-szer akkora összeg, mint 2010-ben volt, emelte ki. Az államtitkár úgy fogalmazott, a Miénk Európa legszélesebb körű családtámogatási rendszere, évek óta Erzsébet táborok, ingyenes tankönyvek, kedvezményes étkezések, bővülő bölcsődei férőhelyek és olcsóbb utazási lehetőségek segítik a családokat. A Demokratikus Koalíció ismét határozati javaslatot nyújt be az országgyűlésnek az azonnali nyugdíjkorrekcióért, jelentette be a párt alelnöke. G. Németh Erzsébet a pártja Facebook oldalán közvetített sajtótájékoztatóján közölte, a DK még tavaly kezdeményezte országgyűlési határozati javaslattal a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők nyugdíjának emelését. Hozzátette, ma 500 ezer olyan ember van Magyarországon, aki a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a szegénységi küszöbnél kevesebb nyugdíjat kap. A 2024 márciusában bevezetett tarifareform egyszerűsítette a kedvezmények rendszerét és sokak számára tette olcsóbbá az utazást a helyi közösségi közlekedésben. Egyszerűbbé vált a kedvezményre jogosultak ellenőrzése a MÁV csoportjáratain, és a jegy nélküli szabályszegések száma is jelentősen csökkent, közölte a vasúttársaság az MTI-vel. Közleményükben azt írták, hogy noha az utazások száma az egyszerűbb és olcsóbb tarifarendszernek köszönhetően tovább növekedett, a blitzelések korábban növekvő tendenciája megfordult, és kevesebben próbáltak jegy nélkül utazni a MÁV csoportjáratain. Kifejtették, hogy a vonatokon 2023-ban 25 ezer esetben, míg 2024-ben 24.100 alkalommal szabtak ki büntetést a jegyvizsgálók a jegy nélkül utazók részére. A Hamász közölte, hogy él az utolsó civil női túsza, és egy hét múlva szabadon engedi őt. Arbel Yehudot a Hamász és Izrael közötti megállapodás értelmében már szabadon kellett volna engednie a palesztin iszlamista terrorszervezetnek. Az izraeli miniszterelnöki hivatal szombaton azzal fenyegetőzött, a gázai övezet északi részén lakók nem költözhetnek vissza otthonukba mindaddig, amíg nem engedik el Yehudot. A Hamász magyarázatként hozzátette, hogy Arbel Yehudot az iszlám dzsihád ejtette fogjul, és a két szervezet megállapodása szerint a jövő héten engedik el harmad magával. Közben még a miniszterelnök közleményét megelőzően a Vöröskereszt közvetítésével gázai fogságából megérkezett Izraelbe az a 4 fiatal izraeli katonanő, akiknek szabadon engedéséről már az előző nap szó volt. Először szüleikkel találkozhattak, majd helikopteren egy Tel Avivhoz közeli kórházba szállították őket. A hadsereg orvosai megvizsgálták őket és megállapították, hogy viszonylag jó fizikai állapotban vannak. Végül az időjárásról, mert kevesebb helyen lesz párás ködös a reggel, napközben változóan felhős napos időben lesz részünk, de északon lehetnek tartósan ködös párás körzetek. Többfelé szeles lesz az időkor, a reggel -2 és +9, napközben 5 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Nos, és róla, hogy várnám a végét ennek az útnak, beszívom a létét, az ég kék, s látom a parton a békét. Nézz szét egy fénykép, majd huppany le hozzá. Terüljünk el, elmondjunk csillagot, aztán érjük el. Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam.
Majd ha minden hajszálom hófehér, én is együtt nyugszom le a nappal. Ott a parton a harcom is véget ér, amit mindig vívtam magammal. Kell egy ház, ami bennünk épül, üresen, hamis kincs nélkül. Ha kész lesz, majd költöd be hozzám. Kell egy ház, lent az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, és Karkus István technikus nevében is. Pap Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Ma folytatjuk a Szent Istváni és Cserépfalui riportjainkat, majd ezután Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kommunikációs igazgatójával beszélgetünk. Elsőként Lengyel László kovácsmesterrel szólunk. Kampó után azért neked, gondolom, a kampókészítés az megcsinálod, de ez annyira sokan nem kérik, mert hát azért muszáj valamiből meg is élni, nem csak így a szerelemből, illetve abból, hogy majd magamnak csinálok. Te mondtad, hogy még ilyen fiatal ember létedre 54. éves vagy, és tanulsz, iskolapadba ülsz.
Igen, tavaly láttam egy hirdetést az interneten, hogy ingyenes lakatos képzés, és úgy gondoltam, hogy tevékenységi kört egy kicsit bővíteni kellene a vállalkozásét, és a Debrecenbe beiratkoztam a Debreceni Szakképzési Centrumnak a Baross Gábor tanintézményébe, és ott tanulok jelenleg heti háromszor kellene menni, de nem mindig megyek, de utána nézünk az anyagnak, ott ilyen épület és szerkezet lakatosnak tanulok. Nagyon, nagyon kellemes, nagyon, nagyon jó kis iskola, nagyon jó oktatókkal, hát olyan dolgokat szerettettek meg velem, ami annak idején a kohóipariba a elektrotechnikát az hátam mögé kívántam. Most tátott szájjal hallgattam a Szabó János tanár úrnak az előadását, tehát most nagyon belemélyedtem. Nyilván azért, mert vannak idehaza is elektromos gépek, és akkor hát pici problémákhoz nem hívunk szerelőt, de azért félek tőle, tehát de apró dolgokat megold az ember, nyilván vannak kisebb balesetek, leverem a kapcsolót, valamit, ilyeneket kicserélek, de hogyha, hál' Istennek még nem volt, de hogyha nagyobb probléma van, akkor van itt olyan villanyszerelő srác, akinek szoktam szólni, és akkor ő eljön, megcsinálja. Tehát visszakanyarodva az iskolába, hogy egy éves képzés, ingyenes a képzés, nyilván nekem innét Debrecenbe eljárni az nem olcsó mutatvány, de úgy gondolom, hogy ezzel is előrébb leszünk, sőt, még van olyan tervem is, hogyha végzek, akkor megnézem a feltételeket, és talán majd a lakatos mestervizsgát is, a mesterlevelet is megszerzem.
Ugye a jó pap voltig tanul.
Persze, azért mondják, hogy azért van írva a sírjára, hogy tanulmányait befejezte.
És tulajdonképpen azért, amikor elkezdesz dolgozni itthon, akkor hogy kezdesz hozzá? Összekészítesz mindent, mert most pakolni fogsz, vagy pedig úgy jön, sorba mész, és akkor szétdobod, mert muszáj, mert ha utána mennél állandóan, akkor csak pakolászhatnál, és akkor előkészítesz általában miket? Az ülőt, kalapácsot, vagy pedig hát ezeket a nagy gépeket? Hol dolgozol többet, melyiken?
Hát, mivel van egy mezőkövezi céggel szerződésem, nekik elég sokat dolgozok, ezért a kicsi, a DRK 30-as, a kisebbik rugós kalapácson dolgozom többet, mint ahogy most éppen takarítás előtt vagyok.
Meg a forgácsok vannak.
A revének hívják, ez vasoxid, és ez egy kemény réteg, oxidálódik a vasnak a felülete, és ez mechanikai hatásra így lepereg róla, és itt ezt használom többet, de úgy szoktam, hogyha ezeket a szériai munkáimat csinálom, ugye ez már 2019-től vagyok szerződésbe velük, ezt már nagyon tudom, hogy kell, tehát itt már rutinból, de nyilván minden nagyobb munka után kitakarítom szépen a műhelyt, legyen rend, és akkor előkészítem a szerszámokat, a golyósprést beállítom, mert ki is kell lyukasztani a csöveket, hogyha úgy van. Ide teszek magamnak mindent kéz alá, már ugye az évek alatt ez, tehát kialakult, hogy a leggazdaságosabb, hogy a legjobb ezeket csinálni. Ha pedig valami díszműves vagy széria munkát csinálok, akkor megcsinálom hozzá a szerszámzatot, végig gondolom, lejegyzetelem magamnak, fejbe végig megyek rajta, megcsinálom a szerszámzatot, tehát itt a kalapácsok mellett azért látszik többféle fajta szerszám is. Hát ez, amit említettem, a Magyar Királyi Pénzügyminisztériumnak a profilokat ebben, mindjárt elő is veszek egyet, és akkor mutatom, hogy ilyen profilokat kellett hozzá gyártani, tehát ez itt azért van, ezt mesterdarabnak csináltam, azért tettem el, hogyha ugye 2 kilométernyi anyag elhordja ám a szerszámot, és ez a fél profil, ez meg az egész mind a kettőből kellett csinálni, de utána mutatok még egyet, csináltam.
Tehát ez azért kell, hogy a vége felé már lásd, hogy ilyennek kell, hogy legyen, hogy
nem.
Élete, hanem...
Ez azért kell, hogyha elkopott a szerszám, akkor ezt szépen egy másik darab anyagba beleütöm, és akkor a szerszámnak a betétjét cserélem, és akkor ugyanezt a profilt Értem. Kapom. De mutatok egy másik szerszámot, mezőkövezre csináltam egy kerítést, és ahhoz ilyen dupla golyó szerszám kellett, ezt meg a kisgép alá. Hát nyilván az ember úgy megtervezgeti, megcsinálja, többet csináltam egyébként, nem csak ezt, hanem többet, csak most nem akarok itt kutakodni.
Szóval azért szerszámnél külön nem megy. Jó szerszám nélkül nem megy. Én magam is, hogyha belekezdek valamibe, fél óráig keresem, hogy hova tettem az előzőt, és akkor nincs meg, akkor abba kell hagyni a munkát. De meg nincs idő.
Igen, tehát itt azért elő kell készíteni. De az energia sajnos egyre drágább, és nehéz. Most már Dunai városban a kokszoló mű is a vasgyárral együtt vége lesz, még most van valamennyi kokszuk, de majd fel kell deríteni, és nem lehet, tehát az a mondás, semmiért, majd addig üsd a vasat, amíg meleg. Meg van a kovácsoknak még egy mondás, hogy pénzért melegszik, ingyen hűl. Tehát, hogyha valaki
energia,
valaki tötyörészik a meleg vas fölött, gazdaságosan kell dolgozni. Mindig vigyáztak a szénre, tehát a fújtatót, mikor elengedte, vagy a gyerekek jártak régen fújtatni a nagy bőrfújtatóval, hogyha azt elengedte, akkor ugye a tűz az tartotta a magját, viszont nem égett fölöslegesen. Illetve, hogy utána, amikor újból elkezdték húzni, na most nekem is ott van rajta egy frekvenciaváltó, azért a modern kort már bevontuk, és a frekvenciaváltóval mindig csak annyi levegővel szabályozom, amennyi kell. Hogyha nem dolgozok a tűzből, akkor szépen lecsavarom, akkor semmit nem megy, tehát ilyen apróságok vannak még.
Van egy pár éves gyakorlatod, tapasztalatod ebben. Mikor kezdtél el úgy vállalkozóként dolgozni?
Hú, az már régebbi történet, annak idejét se tudom, de még dolgoztam heti 40 órában, és akkor már ilyen adószámban rendelkező magánszemély voltam, és akkor hát nem tudok pontos dátumot, de utána még munka mellett, tehát így másodállásban vállalkozó voltam, és akkor úgy mondom, ahogy haladtam előre a korral, ahogy már kettőt egyre jobban nem bírtam, úgy cseréltem föl. És egyre több munka jött, és volt egy barátom, akivel beszélgettem, ő teljesen más vonalon halad, és azt mondta, hogy Laci, ha bejársz dolgozni, elmegy melletted nagyon sok munka.
Hát az idő miatt is, a közlekedés, meg mellette, hogy nem találnak, meg nem tudod vállalni.
Meg nem meri elvállalni az ember, mert nem tudja, hogy mikorra jut a végére, tehát nagyobb munkákat. Hát most ez nem titok, tavaly a Budapestre a volt Vöröskereszt székházhoz csináltunk, már említett Molnár Peti barátommal, 130 méternyi korlátot. És az azért Debrecen-Szent István között ezt úgy levezényeltük, hogy annyira összedolgoztunk, annyira megterveztük, annyira megbeszéltük, hogy nem volt benne hiba. Nyilván volt, amikor én mentem Petiékhez, leszegecseltük, azután nem is tudom, a nyáron én kértem tőle segítséget, hogy Peti, gyere, légy szíves, és akkor a Rábának elvállaltam 20 fogót Győrbe, nem is akármiket, egyet itt is hagytam mintámat. Erre minden fontos információt ráírtam, hát ez egy másfél méter magas, egy komoly fogó, ami egy 6300 tonnás maxima prés alatt dolgoznak vele, és erről kaptam rajzot, és ezt rajz alapján le kellett gyártani.
Mit fognak vele, csövet?
Nem csövet, kovácsdarabokat benne a Rábának a kovács műhelyébe, ott ilyen kovácsdarabokat, és akkor azt hát a sajton ott nem kell forgatni, csak egyik gépből ki, utána át a sorjázóba, tehát azokat fogdossák vele. De ez egy komoly nagy fogó, és akkor Petivel ezt úgy mondom, hogy 4-8 munkanap alatt lepüföltük, meg Petinek van egy kis tanítványa, ő volt még itt két napot, ő segített be. Aztán úgy nyáron a nagy melegben emellett lehetett izzadni rendesen.
Azt olvastam, hogy voltak tanítványaid, most nem látom, hogy lennének, vagy néha-néha idejön egy-két srác.
Tehát Hát néha jönnek ezek a...
De nem állandók, hanem csak egyéb
hát ezek az állandó tanítványaim, tehát új most nincs, tehát mindig van valaki egy-egy alkalomra eljön, egy-egy munkát megcsinálunk, vagy egy-egy, például szoktam ilyen damaszk alapanyagokat csinálni, és akkor van akit az érdekel, eljön, megnézi, de ezek már úgy mondom, hogy képzett kovácsok, de van olyan, aki először járt nálam, nem jön több, nem azért nem jön, mert ugye itt a távolság azért ezt áthidalni elég sok. Van olyan, aki megígéri, hogy nem jön. Hát ez a mai világhozománya, biztos valami más dolga van, fontosabb dolga van. Tehát a Kristófnál Budapesten a múlt hét csütörtökön is voltam, vettünk neki egy, hát pont az én két kalapácsom között lévő kalapácsot, és akkor itt a karácsony meg új év között megcsináltuk neki itt az állványt, a bakot, amire föl lesz téve, mert ő egy bérelt műhelybe dolgozik, és ott nem lehet ilyen beton alapot csinálni, mint ami nálam van. Tehát ott szétszedhetőre kell, aláfúrtuk a gumibakokat, ezeket összefúrtuk, ezek az ilyen vasúti talpfa méretű fadarabkák voltak, földaraboltuk, és a múlt hét csütörtökön mentem el hozzá, és akkor emeltük rá a gépet. Hála az égnek, nagyon, nagyon jól mért ki mindent a fiú, és minden összejött, és akkor most még majd az elektromos része lesz, ha azt bekötik, akkor megint megyek hozzá, mert tehát én szeretem segíteni ezeket a fiúkat, ők is segítenek nekem, hozzáteszem. Ha valami gondom van, ők is segítenek nekem, szó nélkül, és utána majd a beállítgatások az egy jó napot el fog venni, és arra még majd felmegyek egyszer a Kristófhoz.
Most már mindened megvan ebben a műhelyben, mert hát egyet hiányolok, a meleget.
A meleg azért nincs, mert az ajtó 3 éve nem készül, ugye a Schusternek cipője, illetve egy félig elkészült az ajtó, csak nincs betéve, és akkor egy ilyen ideiglenes ajtót tologatok, húzogatok ide-oda, de egyébként nem dolgoztam most.
Azért, mert észreveszem. Mondom, jövök, jó meleg lesz, nem kell itt még nagyon felöltözni, hát azt mondom már, hogy kezd fázni a kezem is,
úgyhogy... De nyitva hagytam
az ajtót. Takarításhoz kell.
Igen, a levegő kell hozzá, meg ugye pakolászok folyamatosan. Tolom ki a gépeket, húzom be a gépeket. Hát lesz meleg, de egyébként még a sógoromtól megvettem egy kis esztergát, az még ott van nála, azt el fogom hozni. Nem nagyon tudok esztergálni, de amire kell nekem, tehát leátmérőzni dolgokat, annyit meg tudok vele csinálni, annyi affinitásom van hozzá. Hát még talán egy marógép hiányzik, nem nagyon használnám ki, viszont a marógépbe abban mindig szerelmes voltam. A cégeknél, ahol dolgoztam, alig vártam, hogy mondják, hogy menjek marógépre, én tényleg nagyon szerettem. Tehát azt egy kicsit a kovácsoláshoz tudnám hasonlítani, hogy ha ott nem jól tervezi meg az ember a műveleti lépéseket, akkor lehet, hogy a végére nem jön ki a munkadarab.
Tehát vissza nem lehet csinálni.
Ráfelé nem lehet marni a forgácsot, csak lefelé lehet marni belőle. De tényleg nagyon szerettem a marógépet. Egy kicsi marógép jó lenne, viszont...
Meg utána, ami még eszedbe jut, valószínűleg.
Nem, befejeztem a gépvásárlást, tehát ezt most megfogadtam magamnak. Hát talán, ha egy légkalapácsot találnék valahol, azt megvenném. Volna, tehát lett volna rá lehetőségem, elgondolkodtam, hogy kell-e nekem, nem kell. Nagy dilemma volt, és elvitték, tehát megvették. Ha jó áron találnék egy légkalapácsot, talán még azt. Marógépem nem hiszem, hogy lesz.
Majd pár év múlva, hogyha nyugdíjba akarsz menni, bár ebből nem is nagyon lehet, akkor megnézem, hogy áll a műhelyed, biztos, hogy tele lesz, mint most is tele van.
Hát igen, ez jó észrevétel, hogy nyugdíjba nem lehet menni, meg ugye most van kinéző, erről túl sokat nem akarok mondani, egy-két éves munka, itt van a szerződésben van egy titoktartási rész, és akkor ezt nem nagyon akarom forszírozni. Az a lényeg, hogy szép munka, és emellett a lakosságot egy kicsit háttérbe kell szorítanom, de nem tudom megcsinálni, hogy ne csináljam a lakosságét, és akkor, tehát ugye Szent István Rádió, a 10 parancsolatból az egyik, hogy az úrnapját szenteld meg, nem mindig sikerül.
Hát azt hiszem, hogy elbeszélgethetnénk még, de neked holnap jönnek megnézni, vagy nem tudom, hogy mit csinálnak, de az a lényeg, hogy neked rendet kell rakni, nekem meg jó lenne, a kezem nem fázna. Most már...
Bejebb mehetünk.
Nem, most már az az igazság kesztyűt kellett volna hozni. De köszönöm szépen, és jó egészséget, és jó munkát. De egészség van, úgy látom.
Hát úgy gondolom, hogy igen, bár tegnap a derekam kicsit rosszalkodott, de hát ez vele jár, mikor vasakat emel az ember, akkor még annyi van, hogy ott van kint két igerenda, és akkor most ide megcsinálom a kis darupáját, hogy minden komolyabb vasat. De van, ugye ez már nem új beruházás, mert ehhez már most megvan mindenem. Ehhez mindenem megvan, és ezt már csak össze kell rakni. És akkor ilyen idézőjelben, ilyen kovács uborka szezonban szerintem a tavaszig ezt össze fogom rakni, még ha az ajtó egy-két éve csúszik akkor is.
Lengyel László Szent Istváni kovácsmestert hallották. Cserépfalun Kósik Istvánnal folytatjuk a beszélgetést. Ne csak a borról beszéljünk. Amikor beléptem, mondtad, hogy az édesapád volt az utolsó mészégető.
Igen, igen.
Miért nem lett belőle mészégető? Mondjuk azt tudom, hogy megszüntették a Bükkben a bányászást, kivétel ott a Bervában, de amúgy meg már nem is élnének meg belőle?
Nem élnének meg, mert ugye akkor azért éltek meg belőle, mert nem volt annyi nagyipari mészkészítés. Most már, hogy elmész a tüzépre, és megveszed viszonylag elérhető áron a, hát nem olyan jó minőségű, de mégis olyan veszed, amit azért tudsz használni az építkezéshez. Meg ugye a kőbányák is átkerültek a Nemzeti Park területére, tehát az is megszűnt, meg a technológia is fejlődött a nagyipar, úgyhogy megölt ezt a régi, igazi szép bükkaljai mesterséget. Hiszen van az a híres mondás, hogy hajt, mint a meszes. Ezt mindenki ismeri, és hogy ennek az a története, hogy a pénzforgási sebesség az arról szólt, hogy megpokolták, és ő lement az Alföld végére, vagy közepére, elott, és minél gyorsabban megfordult, annál hamarabb volt a pénz, és a következő szállítmányon megint mehetett. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt a mondást itt a mi környékünkről ismeri a gyakorlatilag a fél világ, hogy hajt, mint a meszes. Van erről egy viccem is elmondható?
Nyugodtan. Várom.
Pista bácsi mesél az unokáknak, hogy amikor ott voltunk kint az orosz hadi fronton, azt a fejembe tette a muszka a nagy puskát, azt mondta, hogy fel a kezekkel, Pista bátyám. A gyerekek tártott szájuk hallgatták, és ezt csak meg leszólt, hogy nagyapa, hát és honnan ismertek téged? Jaj, gyerekeim, honnan jártam én mészvel?
Én a Hórvölgyében azért láttam azt a boksát még, azt hiszem, hogy működött az 80-as évek elején lehetett. Nem egy egyszerű dolog volt ezt megpakolni, ahogy láttam.
Nem, én fiatalkoromban apám elvitt egyszer-kétszer kiszedni a meszet, mert a kiégetett meszet, tehát az forró volt.
Igen.
Most ugye azt nyáron is égették, nem csak télen. Most van kint 33 fok, ott lenn meg 100 fok, és azt szed ki, adogass ki, rakd ilyen vaskosárba, és a vaskosárral vidd, mit tudom, a kocsiba, vagy nem tudom is, hogy szállították el, akkor éppen arra már emlékszem. Szóval nem szerettem meg a mészégetést, mint olyat. Viszont nagyon jó dokumentumfilm készült apámról, amikor rakta a kemencét, és Apám is, mint hogy én említettem az előbb, hogy beszélgetek a szőlőtőkékkel, ő is a köt így forgatta, hogy forgatta be, hogy szépen be kell rakni boksába, tehát ilyen gyakorlatilag ilyen gótikus templomszerűségen kell berakni, és akkor forgatta, hogy na most te idejössz, új, ez most nem jó, néha az ujjat, őt is oda kaptak, jó, akkor megint felszíj Szent Apám, és ez szépen le van abba a filmbe. Tudom, hogy a Duna TV adta többször is, nekem is megvolt a kazettán, de nem találom, úgyhogy nem akarok úgy elmenni ebből a világból, hogy ezt a filmet még ne keressem meg, ha más nem a Duna TV-n keresztül, hogy meg tudjam mutatni az unokáknak, nézzétek meg, ilyen volt nektek a déd vagy ők nagyapátok.
Boksát rakni, hát azt jelentette, hogy a követ pattingatni kellett, hogy egymáshoz kérjenek.
Vagy pattintották, de volt, amikor olyan forma, hogy pont oda passzolt,
ja, akkor azt
megkeresni a helyét. Tehát nagyon szépen, mint hogy a kövűbe is berakja, ugye síkba a háznak a lábazatát, tehát síkba rakja be. Itt viszont térbe kellett berakni, és egyre kisebbeket kellett berakni, hogy ne omoljon be. De nem kis munka volt.
Közepén, ugye egy rész, ahol tüzeltek, vagy a fát tették, főképp fát, és a tetejét pedig lefették. Hogyha igen. Jól láttam.
Igen. És hogy égett, az így utána szépen beomlott, és akkor bár csak a kiégetett mész maradt benne, azt látták, hogy valamennyit hűljön, teljesen nem is várták meg, hogy kihűljön, és akkor elkezdték már kiszedni a összeégett meszet.
És akkor szállították, és hajtottak, mint a meszet.
Igen, én a szomszédunk volt Berci bácsi, és akkor kérdeztem tőle, hogy Berci bátyám, merre volt legmesszebb mészszer? És azt mondta, hogy fiam, azt mondja, hogy Nagyváradnak már a tornyait láttuk. A falu nevét már nem tudtam, de azt mondja, Nagyváradnak a tornyait láttuk. Hát az azt jelenti, hogy akkor a mostani határszélhez környékéig lementek. Borsi
környékéig.
Igen, addig lementek, igen.
Bihar keresztes rész lehetett, az már elég szépen lementek azzal. Jó ló is kellett hozzá.
Jó ló is kellett hozzá, meg jó mészégető is kellett hozzá, meg jó fuvaros is kellett hozzá, mert az is nyílt titok volt, hogy a fuvarosok azok úgy viselkedtek, mint a hajós kapitányok, hogy mindenki kötőben volt nekik úgymond szállásuk, ahol lovat pihentették, esetleg cserélték, és hát bizony sokan jobban is voltak a éppen ott lévő özvegyasszonnyal. És hát erről is kerekedett ki egy anekdóta, hogy egyszer elkísérte az embert a felesége az útra, és akkor hát ugye sok kocsmánál megállt aló, mert hát azért szerettek inni ezek a fuvarosok, amert a siettek is, de nem csak a kocsmánál álltak meg, hanem néha magánházatnál is magától megállt aló, és akkor az ember nem tudott mit mondani, szittalovat, hogy biztos fáradt, hogy miért akar megállni.
Hát azért jó pár adomát, mindent tudsz te azért egy pár év alatt megtanultad. Polgármesterként azért ugye falu fejlesztetted olyan szintre, hogy ezt már azt mondod, hogy nem is nagyon kellene tovább azt a részt, a turizmust.
Hát azért kell, mert az utóbbi időben azért nem úgy működtek, ahogy én szerintem kellett volna. Az is tény, hogy pályázati pénzek is kevesebbek vannak turizmusra, mint korábban voltak, hiszen van például egy erdei iskolánk, ami annak idején 20-25 év azelőtt, amikor megcsináltuk, még a kornak megfelelő volt. De azért most már nem, tehát fel kell újítanunk, ami nem kis pénz lenne kívülbelül, és egyszerűen nincs ilyen kiírás. De emellett azért lehetne számos olyan dolgot csinálni, ami az viszonylag úgy gondolom, hogy kevesebb pénz kell, és meg tudjuk csinálni. Úgyhogy nekem, én most bekerültem a testületbe, sőt alpolgármester is lettem, úgyhogy meg is ígértem az előtti testület ülésen, hogy fog készíteni a mostani 5 éves ciklusra egy turisztikai koncepciót, ahol leírok mindent, a viszonylag nagy építkezéstől, vagy nagyobb összegbe kerülő munkától a kis összegből megvalósítható látvány dolgokig. Aztán majd az a tervem, hogy ezeket soroljuk be fontossági sorrendbe, illetve anyagi ráfordítási sorrendbe. Minden évben valamiket valósítsunk meg, és akkor járjunk a végére. Hát ilyenek például, hogy Pásgödörben, a Pásti Pince sornál ott van egy mellékhelység, viszont nincs a víz oda vezetve. De tudjuk oldani, hiszen ott van közel hozzá a vízszennyvíz. Tehát ez ma már követelmény, hogy olyan mellékhelységek legyenek, ami a kornak megfelelő. Vagy éppen nincsen kiadványunk. Tehát kiadvány is jön. Hiába minden az interneten ott van, még azért kell a kiadvány, hogy még el tudják vinni a múzeumból, el tudja olvasni. Tehát most abban a középúton vagyunk, hogy bár nagyon itt van mindenkinek a telefonján, mindent meg tud nézni, őszinte, azért, ha egy prospektus elvisz, beteszi a zsebe, még annak mindig megvan a létjogosultsága. Vagy azok a táblák is el vannak kopva, amik mutatták, hogy melyik látnivaló merre van és hány méterre van, teljesen le vannak kopva, ezeket is pótolni kell. Vagy a nagy központi irányító tábla, hogy Cserépfalu látnivalói, annak már annyira kiszívta, hogy látom, hogy megállott a turista, odézni, és nem látja, és a szívem megfájdul, hogy hát mit gondol, hogy miért nem tudja elolvasni. És akkor olyankor fogok, megállok, oda még is tudok segíteni, és akkor örülnek, hogy jaj, legalább tudják, hogy mert hol van a subajuk, vagy ez, vagy az, vagy akolmaz.
Pár neves hely van itt, ugye a Subajuktól kezdve, az ottani a remete és teremtől kezdve befelé lovászat is van, sőt a pince sorok, akár mondhatom még a református templomot is, hát, hírességet, és akkor úgy el lehet lenni egy napig itt. Szállás lehetőség az elég, vagy az kevés?
Nem kevés. Én, akinek az első szállásom volt, azt mondom, hogy nem kevés, mert majdnem annyi a bevételem most, hogy van a vendégházam, mint amikor elkezdtem 20 évvel ezelőtt. Szóval érdekes, hogy most, amit házat eladtak Cserépfaluba, és nem Cserépi vette meg, abból mind vendégházam. És ezeket nem olyan ott veszik meg, akik azért jönnek ide, mert itt jobb az élet, vagy kevesebből meg lehet élni, hanem azért, mert plusz pénze van. És olyan kis házakat is megvettek, mert nem is védtünk le, mert azt mondta, hogy ez ide már ember nem építi át, mert nem éri meg felújítani. Megveszik, felújítják, belenyomják a jacuzzit, a szoláriumot, a szaunát, és gyakorlatilag megelőznek bennünket irányadottsággal, mert mi ezzel nem tudunk, vagy eddig nem gondolkodtunk rajta, hogy erre igény lesz. Tudod, elkezdtünk mi is számolni a feleségemmel, hogy hát ha most ilyen befektetést csinálnánk, annak a megtörülési összege elég hosszú időre jön neki, tehát nem is biztos, hogy érdemes. Mert mi azért csináljuk, hogy érdemes legyen, nem pedig azért, hogy a fekvő pénzünk valahol mégis legyen, aztán mindegy, hogy mennyit hoz.
Ugye az már, amiben minden van, az már szinte nem is olyan imidzsű.
Nem is igazi falusi
mint
turizmus.
Mint a falusi turizmus, mert az az igazi, amikor a kakas kukorékol ott előtted, a tojást összeszedheti a gyereknek, meg akár, hát mondjuk már friss tejet nem nagyon tudnak, mert a tehenet azt nem nagyon tudják tartani, de kecskék például látok.
A kecske az bőv sok van, hiszen jó sok sajtosunk van, hál' Istennek, úgyhogy össze vagyunk fogva, én küldöm a sajtoshoz, a sajtos küldi hozzám a turistát, úgyhogy ez így nagyon jól ki vannak építve, spontán módon ezek a kapcsolatok, mintha maffia rendszerű részbe vennénk részt, pedig hát csak a logika diktálja azt, hogy akkor mindenki járjon jól.
Hát ugye sajt kell a borkóstoláshoz.
Igen.
Egyébként az erdők közelsége itt a Bükk jó levegőt is ad, nem csak szép tájat, hanem egészséges levegőt. Ugye a Bükkalján sok település mondja magáról, hogy az egyik legjobb levegőjű település. Azért, mivel nem vagytok zsákfalú, itt azért nagyobb a forgalom, az más miatt jó. A levegő attól függetlenül még jó.
Hát a kiúsz a remete étteremnek a teraszára este, amikor lemegy a nap, és szélcsend van, és lemegy a nap, és akkor egyszer csak érzed, hogy jön a 19 km hosszú horvölgy, jön a fuvallat. És szinte beleberzengesz, hogy hú, de régen éreztem ezt a majdnem hideg fuvallatot, hiszen abban ott voltam a 40 fokban, és milyen jó itt. Tehát az a 19 kilométeres völgy azért ez hozza, és nincs közben vegyüzem, meg semmi más nincsen, csak a levegő, meg a fák. És ez tökéletes nekünk.
Ugye a Hor egy híres patak lenne, de most már talán nem tudom, hogy meddig, de egy ideig majdnem ki van száradva. Két víztározó azt tartja valahol Kövesd meg Bogás környékén a vizet, de kevés a víz. Több kellene, nem?
Már régen is kevés volt, hiszen régen is volt a mondás, hogy a Horpatak 7 évig folyik, 7 évig nem. De ezt még a régi öregektől kaptuk ezt az örökséget. Viszont amikor megnyílt a Bükkábrányi bánya, és ott elkezdték a szivattyúzni a talajvizet, az lejjebb szívta az egész Bükki karcrendszernek a vízrendszerét, és így még jobban eltűntek a vizek. Tehát a fő ok ez.
De akkor te még láttad, amikor áradt a Hor?
Hú, bizony láttam. Bizony láttam, amikor az emberek ott voltak a házak tetején, meg a sertést, meg minden vitt a víz. Hú, műhely ótót vitt a víz. Bizony. Hát apám még kim voltak a kőbányába, apám ott volt robbantómester a horvölgyi kőbányába, és nem tudtak semmit, csak hatalmas zúgást. Kimentek oda a horvölgy elejére, és akkor csak látták, hogy valami hatalmasság jön feléjük. És úgy szaladtak fel a, nem is a kunyhójukban, mert az viszonylag lent volt a síkon, hanem felszaladtak a bánya oldalába. És egyszer csak puff, tingert láttak. Hogy hihetetlen.
Hát ahhoz kellene télen sok hó, illetve utána gyors áradás ahhoz. Akkor van hirtelen áradás itt. Hát most annyi hó van, hogy ebből nem igen lesz
árvíz. Nem lesz ilyen veszélyünk.
Bár a karsztvíznek jó tenne, hogyha több hó lenne. De neked most így a jó, most pihensz egy cseppet, és utána délután még mész tovább, ahova kell. Egyébként úgy mondtad, hogy szereted ezt a helyet a világon, itt szeretsz a legjobban lenni. Mindennel együtt, vagy azért nem csak a táj, hanem az itteni emberek is?
Hát az még azt is mondhatnám, hogy azért a itteni embereknek azért megvan a saját kis öntörvényük, stílusuk. Tehát mi igazából, és ezt nagyon szeretik az ide települt emberek. Tehát onnan veszem észre, hogy például nagyon sokan jönnek Debrecenből, és megveszik a hétvégi házat, majd ha elírik a nyugdíjkorhatárt, akkor már adják a házat, ott adják a unokának, a gyereknek, és ők el vannak a itteni hétvégi házba, hogy igazából szeretik átvenni a stílusunkat. Ez abban, hogy a barátkozás az sokszor ilyen zrikálással kezdődik, ugratással, ez az, és mindig tudjuk, hogy hol a tár, mert az olyan embert, aki nem érti a viccet, azt úgy szép lassan leépítjük. Mi azt szeretjük, hogy a humor szárnyal. Ez néha csíp is, hát tudni kell kezelni. Meg ugye a bor is ráhatással az embereknek, de megvan a sajátos humorunk, hogy hát például elmentünk a testülettel a magyar szép halomban, mi van a magyar nyelv múzeumban? Magyar nyelv múzeumában. És ott van egy doboz, olyan szókat kell bedobni, amit te úgy gondolsz, hogy ismeretlen, vagy szokatlan, és azt a nyelvészek kielemzik. És akkor ki volt írva, hogy pár, amit tetszett ott a ottani ügyintéző, hogy és mondom, hogy hát nekünk ettől sok a szebb szavunk van. Ne mondjam már, mi az? Hát mondom, tudják-e maguk, jó azt mondjuk, hogy mi a legszebb munka a világon? Hát, nem tudjuk. Hát mondom, akkor elmondom, a legszebb munka a világon a szakadatlan ivás. Ezen szakadatlanul elkezdtek röhögni, szerintem még azóta is nevetnek rajta. Annyira tetszett nekik, hogy ezt a régi cserépek azt mondták, hogy a legszebb munka a szakadatlan ivás. Hát kinek jut ilyen eszébe? Csak bölcs, okos és kicsit borral megtelt ember tud ilyenokat kitalálni.
Cserépfalú, hogy legyen az a lényeg.
Hát így van, így van.
Kósik István borász, alpolgármestert hallották Cserépfaluról.
Végezetül Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kommunikációs igazgatójával beszélünk. Mondjam azt, hogy boldog új évet, úgy kezdjünk?
Lehet júniusig, lehet mondani, nem? Tehát nem tudom, hogy mik a szokások.
Mondtad, hogy egy jó pár riportod már volt. Miért kapkodnak utánatok? Fontos dolgokat tudtok úgy az embereknek közölni, vagy pedig hát az is jó, hogyha érdekes?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ha őszinte akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy én lennék a világon a legboldogabb ember, de Magyarországon mindenképpen, hogyha évente 3 riportot se tudnék adni. Mert ez azt jelenteni, hogy annyira rendben van a környezetünk, hogy nincs miről beszélni. Ugye arról nem beszélgetünk, a média nem számol be, hogy ma Magyarországon felkelt az ágyból 8 millió, 8,5, 9 millió ember, elment óvodába, iskolába, munkahelyre dolgozunk. Ugye mindig általában csak a rossznak van hírértéke. És sajnos hát azt kell látnunk, hogy mi vagyunk az emberiség történetében, mondjuk a 250 ezer éves történetre gondoljunk, az első olyan generáció, vagy 2-3 generáció, aki szembesül azzal, hogy az eddig megszokott jóléti társadalmunk, a modern világunk milyen óriási bajban van, de nem egy aszteroida miatt, mint anno a dínoknál, hanem a civilizációs ártalmaink mostanra értek el olyan szintet, hogy tovább így már nem mehet a dolog. Pont ezért van ennyi riportom, mert a csapból is már ez folyik, hiszen a mindennapok szintjén érzékeljük, ugye, hogy ugye a klasszikus, bocsánat, a meteorológusoktól, hogy nincsenek évszakok. Tehát változik a világunk, a mindennapokban ezt érezzük, és hát azért tudunk erről ennyit beszélni, mert szakmailag megalapozott módon nem csak azt mondjuk, hogy hol van a probléma, hanem mindig alternatívát is kínálunk az embereknek közösségi szinten, illetve az otthon, a munkahely szintjén is.
Magyar Madártani Természetvédelmi, tegyük hozzá, egyesület, 50 esztendős. Ez azt jelenti, hogy ez alatt az 50 év alatt csak megbecsültek valamennyire benneteket, hiszen hagytak működni. Most is hagynak, de nem is ez a probléma, hanem a környezettel való gond az a probléma. Persze pénz kellene több, minél több, de azért ti vagytok az az egyesület, akiben megbíznak nagyon sokan. Hogyha jól tudom, nem akarok olyanokat mondani, ami nem igaz.
Ugye nyilván természetvédelmi, madárvédelmi szinten nyilván ez így van, de hát ez nagyon sok szervezetre, különösen nagyon sok civil szervezetre mondható el. Mindenki fel tud sorolni mondjuk olyan segélyszervezetet, magyart is, aki ugye mindig ott van, amikor bárhol a világon valamilyen természeti, környezeti katasztrófa van, és ott vannak egyből azok a szakemberek. Ugyanúgy bízunk, mit tudom én, a tűzoltókba, stb. És még sorolhatnám. Ugye nagyon érdekes kérdés, hogy főleg itt az 50 éves jubileum kapcsán fölteszik a kérdés, hogy mennyiben más a helyzet, és mennyiben ugyanaz. Nagyon más a helyzet, és tök ugyanaz. Ugye nagyon érdekes, hogy amikor a Madártani Egyesület 74. január 6-án megalakult, az egyik fő indok az volt, hogy hát kezdtek eltűnni Magyarországról például a parlagi sas, a kerecsen solyom, a réti sas. Volt belőlük, talán ismertek maximum 10 párt mindegyikből. Na most, hogyha megnézzük a mai helyzetet, akkor mondjuk a 10 pár rétisas helyett költ Magyarországon 300 pár, a 10 pár kerecsensólyom helyett költ olyan 180-200 pár, és a 10 pár parlagisas helyett tavaly költött 440 pár. Tehát akkor mondhatnánk azt, hogy hát akkor a Madártani Egyesületnek nem jó, mert nem lesz még 50 éve, mert hogy minden meg van mentve. Igen ám, csak hogy ami 74-ben nem volt gond, Mezei Pacsirta, cigány csalán csúcs, és még sorolhatnám, a házi veréb, mezei veréb, az ma óriási bajban van. Tehát megmentettük összefogással, lakossággal, döntéshozókkal, nemzetközi partnerekkel összefogással, megmentettük ezeket a nagy ikonikus zászlós hajófajokat, és közben a természet egésze került már bajba, és most erre kell koncentrálni. Tehát például ugye óriási kihívás, tehát nagyon könnyű, idézőjelve, az embereket megszólítani a csodaszép kerecsensólyommal, meg a parlagisassal, vagy a gyönyörű kékvércsével, szalakótával. De amikor bajban vannak a rovarok, meg a hüllők, meg a kétéltűek, amik között nagyon sok az úgynevezett nem szeretem állat, tehát sikoltozva menekülnek az emberek, és vagy agyon is verik ezeket az állatokat, és akkor el kell magyaráznunk az embereknek, hogy figyeljetek, ha ezek nincsenek, akkor nem lesz élelmiszerbiztonságunk. Ez szakmailag óriási kihívás, és hihetetlen élmény. Ugye félünk például a darazsaktól, meg a méhektől, mert nagyon fájdalmas szúrásuk van. És az egyik legjobb legelképesztőbb természetvédelmi eszköz a Méhecske Hotel. És most már közel 10 éve kampányolunk mellette, szerintem sok 100 000 Méhecske Hotel van az országban, és elképesztő élmény azt megtapasztalni, hogy az emberek elkezdték ezeket a nem szeretem állatcsoportok képviselőit is érteni, kedvelni, segíteni. Ugye itt nem arról van szó, hogy mindenki csókoljon varangyosbékát, senki ne csókolgasson varangyosbékát, mert nem lesz bele herceg vagy hercegnő, de ez egy óriási kihívás. Tehát ez az érdekes a Madár Egyesület életében, hogy nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba belépni, de ugyanannak a folyónak a medrében dolgozunk, tehát a feladatok nagyon mások, és egyébként meg bizonyos szempontból pont ugyanolyanok.
Különböző védelmi programokat folytattok, és hát mondjuk azt, hogy sikeresek is, ugye a kékbirce, vagy nem is tudom, hogy
Szalakóta, túzok sorolni lehetne, persze.
És még sok más kígyókkal való törődés is nagyon fontos, és ezeket úgy meg is kapjátok érte talán úgy az elismerést azoktól, akik foglalkoznak vele. De mindennel programba lehet csak foglalkozni. Csak akkor lehet ezt úgy tenni, hogyha oda megyünk, és azt mondjuk, mi erre költünk, ezt csinálja az egyesületünk, és akkor ezáltal jobb lesz. Hát itt kéne, ugye, az első dolog, hogy az iskolákkal kezdeni, vagy az óvodával, vagy mi?
Nem, a felnőtt emberekkel kell. Ugye ez egy klasszikus elképzelés, hogy akkor menjünk és neveljük meg jól a környezeti, neveljük meg az óvisokat, meg az iskolásokat. Most elárulok egy titkot. A földbolygót nem az óvisok és az iskolások teszik tönkre. Tehát alapvetően ez a fenntarthatóság pedagógia egyik alap állítása, hogy az élethosszig tanulás, és az, hogy a felnőtteket is meg tudjuk szólítani. Ugye nekünk az egyik fő feladatunk, hogy a ma döntéshozói, de itt nem csak a politikusokra gondolni, amikor én bemegyek a boltba, amikor otthon engedem a csapból a vizet, én minden esetben döntést hozok. Tehát nekem a felnőtt embert, a ma döntéshozóit kell megszólítanom. A programok nagyon fontosak, de nem ezek az egyedüli megoldások. Ugye amikor az Európai Unió mondjuk egy 5-6 éves programra idead mondjuk 300 millió forintot, vagy 2 milliárd forintot, akkor abból mi például kommunikációt is tudunk folytatni, tehát például én is kapok fizetést, és akkor tudunk beszélni egyebekről. Ugye szerintem a Madártani Egyesület, hogyha a társadalom egészét nézzük, akkor szerintem a Madártani Egyesület talán legfontosabb program jellegű tevékenység, az a Madárbarátkert program, aminek ugye az 2002-ben indult, és ma már több mint 10 000 regisztrált partnerünk van, és ezek között most már lassan 2 000 felé közelít az óvodáknak és az iskoláknak a száma. Ugye Lehet védeni kerecsensolymot, meg rákosi viperát, a szakemberek ott védik is, őrzik is, és dolgoznak, és kutatnak benne, de nem lehet az ország lakosságát mindenkit odavinni a rákosi vipera központba, Kumpeszére, bár egyébként jó lenne, ha mindenki egyszer eljutna. Ugye a mindennapok során kell nekünk alternatívát mutatni az embereknek, de nem azt kell nekünk súlykolni az emberekbe, hogy mindenki legyen Assisi Szent Ferenc, adja el a vagyonát, és adja oda az állatoknak. Ez így nem működik, mert nem hangyák vagyunk, hanem emberek. Nekünk az a célunk, és az a munka eszközünk, és a módszerünk, hogy alapvetően az embereknek mi örömet adunk. Tehát azt mondjuk neki, hogy figyelj, tegyél ki, egész évben működtess egy 45-50 centi átmérő műanyag virág alátét itatót. Tegyél ki méhecske hotelt. Tegyél ki néhány mesterséges adót, és amikor megy a gyerek, meg megy az unoka, akkor hetente egyszer nyugodtan nézzél bele, és csodáljátok meg a madárfiókákat, hogy milyen fantasztikusak. Ugye nem azt kezdjük el mondani, hogy figyelj, ha te nem teszel ki, akkor mi fog történni, és hogy ökológiai szempontból ennek a tudományos nevű átnak, ha ez nincs, akkor nem lesz jó. Ez nem így működik. Azt kell csinálni, először az embereknek adjunk élményt, mondjuk, tedd ki ezt a Mihecske hotelt, oda könyököl szelé, jönnek a rovarok, figyeld meg ezt is ezt. Ugye a média segítsége ehhez nélkülözhetetlen. Hihetetlen, hogy van egy ilyen riport, és akkor jönnek utána itt egy-két héten keresztül a visszajelzők, megcsináltuk, jé, milyen jó. A húgom jut erről eszembe, ugye nagymamám, anyukám mindig kiskertet gondozott. És akkor a húgom már családanya volt, 4 gyerekkel, de soha nem volt egy ilyen, ő úszott mindig, soha nem volt egy ilyen kertészkedő típus. És emlékszem, már jócskán felnőtt volt talán a 30-as éveiben, és egyszer valahogy mit tudom, anyutól vagy valakitől kapott borsót talán is. És rávette magát, hogy a kertben csinált egy ilyen kis földecskét. És emlékszem, amikor írta és mondta, hogy hát elvetettem a magot és kikelt. Ugye? Hát ugye amióta világ, a magok kikelnek. Igen, de ez az egésznek a lényege, hogy ha mi a média segítségét is igénybe véve el tudunk jutni az emberekhez is, tudunk nekik mutatni olyan nagyon olcsó eszközöket, módszereket, megoldásokat, amihez ilyen élményhez juthatnak, akkor egyre többen kapcsolódnak be, és elérjük azt a természetvédelmi célt, hogy mondjuk több beporzó rovarnak legyen mondjuk szaporodó helye. Vagy mondjuk veszélyeztetett, nagyon nagy 60%-os állománycsökkenést elszenvedő fecskéinknek nem verik le a fészkét, pláne lakottan, és egyre több helyre kerülnek ki most már több tízezres nagyságrendben mesterséges fészkek. Tehát ezt így lehet jól elérni. Tehát a Madár Egyesület legfontosabb programja a lakosság egészének megszólítása, ezen belül persze vannak célcsoportok, és pont ez a célcsoporti munkának egy részét teszik ki a nagy pályázati munkák. Ugye megvan egy olyan előnye is, a pályázat, amikor pályázatot adunk be, akkor a pályázatra kapunk pénzt, de azt nem is nagyítóval, mikroszkóppal nézi az ellenőrző Európai Uniós szerv, hogyha te azt írtad, hogy 54 kilométerre kérsz pénzt, hogy elmenjél ide, akkor az 54 kilométer legyen, és ne 180 fokkal ellentétesen. De amikor mi az emberekkel beszélünk, általában madárbarátkert programozunk, erre például nincsen Európai Uniós life. Mit tudunk csinálni? Megszólítjuk az embereket, az emberek azt mondják, jó, ez a Madártan Egyesület, ez egy olyan szervezet, ahhoz érdemes csatlakozni, befizeti a tagdíjat nem fogjuk mi elkölteni, nem tudom én, bármire, hanem finanszírozzuk a programon kívüli tevékenységet és munkát, vagy amikor az embereket megszólítjuk, figyelj, oké, ha tudsz, akkor adjál nekünk egy évben 2000 forintot egyszer. Tehát ez a független forrásteremtés nagyon fontos, mert az így befolyó összegekből tudjuk a hétköznapi, mindennapi munkát finanszírozni, és egyébként ugye klasszikus dolog lehet az, hogy arra hivatkozik az ember, hogy mennyire nincs pénz. Azért szerencsére a mai világban, különösen az Európai Uniós csatlakozásunkat követően, alapvetően a madártenyésztés természetvédelmi munkájának a gátját nem a teljes forráshiány jelenti. Persze, hogyha mondjuk 10-szer ennyi lenne, vagy mondjuk most mondok valamit, hogyha valaki ránk hagyna mondjuk, mit tudom én, 2000 milliárd forintot, akkor például azt tudhatnánk mondani, hogy jó, akkor ebből a pénzből meg lehetne oldani Magyarországon, hogy egyetlen madarat se érjen áramütés, mert akkor az összes veszélyes vezetéket, közép- és kisfeszültségét be lehetne tenni a földbe. De hát senki nem ad nekünk 2000 milliárd forintot, úgyhogy addig megoldjuk máshogy.
Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kommunikációs igazgatóját hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta, a zenei szerkesztő és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,3